child of the Heer met Mutter Jesus. Ostens is Maria, Ishtanet Santania, Immaculatia Tim Bishopet, Moste Shalalu Uraya. Amen.
Jól lássátok meg mögöttünk a Szent Lelket, légy szíves, mi csak eszközök leszünk. A mai tanítás az, annak azt a címet adtuk, hogy törekedjetek a karizmákra, és keressétek buzgón a lelki ajándékokat. Azért éreztük úgy a büróban, bocsánat, Kata, Fábi nem tudnak itt lenni, ők is itt ülnének, de nekik most fontos dolguk van. Azért éreztük úgy ezt, mert el tudtunk jutni egy olyan 30-40-en a Damien Steinnek a profécia iskolájába, és újra rájöttünk arra, hogy Isten nem hiába adja nekünk a karizmákat. Tehát amit ott így megtapasztaltunk, azt szerettük volna elhozni nektek is, hogy újra rájöjjünk arra, hogy mennyire, tehát Isten tényleg a karizmákkal tudja felrázni ezt a világot. Mert az embereknek az inger küszöbe sajnos már nagyon magas, és nagyon sokan próbálkoznak ezt az inger küszöböt elérni náluk, és nekünk keresztényeknek pedig sokkal hatalmasabb ajándékunk van az, hogy Isten ajándékokat adott nekünk, természet fölötti ajándékokat, és ezért szerettük volna most ezt a témát idehozni elétek, és veletek együtt gondolkodni. És azt is érezzük, látjuk, halljuk, hogy Isten valamire készül. Tehát nem tudom, emlékeztek-e, volt egy második csütörtöki tanítása a Koretlumen Kriszti közösség vezetőinek, az idők jelei. Ha valaki nem volt ott, vagy nem hallotta, akkor vissza tudjátok hallgatni a honlapról. Nagyon érdemes, és ott is nagyon sokszor elhangzott az, hogy igazából a karizmatikus megújulás csak egy kezdet volt. Tehát Isten adott egy ízelítőt abból, hogy ő mit akar, mekkora, mennyivel nagyobb dologra készít minket. És nagyon megerősítő volt az üzenet, amit a Szűzanya most 2019. június 25-én mondott. Ez szerintem, nem csak szerintem, hanem azok szerint is, akik ott élnek Medjugorjébe és ismerik ezeket az üzeneteket, azt mondják, hogy soha ilyet még nem mondott a Szűzanya előtte. Tehát én úgy gondolom, hogy erre nagyon fel kell figyelnünk, és ezt szeretném nektek felolvasni. Drága gyermekek, hálát adok Istennek mindnyájatokért. Az új időkre készítelek fel benneteket. Tehát az új időkre készítelek fel benneteket, hogy erősek legyetek a hitben, álhatatosok az imádságban, és hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson, és megújítsa a föld színét. Ez szerintem ez egy, nem tudom, amikor ezt így elolvastam, akkor úgy éreztem, hogy ez így annyira profétikus az az üzenet, hogyha nem halljuk meg, akkor jaj nekünk. Tehát azt mondja a Szűzanya, hogy az új időkre készítelek fel benneteket, hogy erősek legyetek a hitben, állhatatosok az imádságban, és hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson, és megújítsa a föld színét. Tehát erre vagyunk meghívva, hogy Isten egy új időt készít, nem tudjuk, hogy ez az új idő milyen lesz, de azt tudjuk, hogy ez a Szentléleknek egy még nagyobb munkálkodása lesz, és az a célja, hogy megújítsa általunk, rajtunk keresztül a föld színét. Tehát nem tudom, ez szerintem egy hátborzongató, hogy így az Isten így általunk akar munkálkodni az ő Szent Lelke által. És talán ismeritek Marthe Robint, ő egy francia misztikus volt, és ő hát nem tudom, hosszú évtizedeken keresztül csak az oltári szentségből táplálkozott, és ő is megjövendölte, hogy a földre el fog jönni a szeretet új bűnkösdje. És úgy gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy a karizmatikus megújulás az a kezdet volt, de Isten nem akar megállni ennél a kezdetnél, és nekünk sem szabad megállni. Tehát most úgy érzem, hogy az Isten a mélyebbre akar minket ebben vezetni. Úgyhogy azért hoztuk most ide nektek ezt a tanítást, mert úgy éreztük, hogy így közösségileg is szeretnénk Istennek erre az új idejére, a Szentléleknek az új korszakára felkészülni. A karizmákról szeretnénk nektek egy elég alaptanítást adni, de én amikor ezt így elolvastam, ez egy 8 boldogság közösségbeli testvérünktől származik, egy nagyon-nagyon jó összefoglalása a karizmatikus életnek, a karizmáknak, és szerintem hiába hallottuk már ezerszer, én szerintem nem hallottuk amúgy ezerszer, de fontos. Azt hiszem, hogy a karizmák azért eléggé nyugtalanítóak a mi számunkra. Van bennünk egy olyan kérdés, hogy hogyan használjuk a karizmákat úgy, hogy ne tévedjünk. Hogy ez valóban Istentől jövő hiteles karizma legyen. Hogyan használjuk úgy a karizmákat, hogy ne keltsenek feltűnést? Mert azért egy gyógyulás, egy csoda, egy halott feltámadás, azért azok nagyon feltűnőek, és ezek félelmet kelthetnek, nyugtalanítóak. Illetve azért is nyugtalanítóak, mert nem tudjuk őket sem megragadni, sem birtokolni. Ugye, ahogy mondja Jézus, hogy a szél ott fúj, ahol akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hogy hova megy. A karizmák azok a jelek csoportjába tartoznak, és a jelek azok mindig egy kicsit hordoznak magukba egy ilyen kétértelműséget. És főleg akkor, hogyha pusztán csak elméletileg, vagy racionálisan akarjuk őket megérteni, vagy magyarázni. És egy olyan században élünk, ahol szerintem azt ti is érzékelitek, hogy az emberek keresik ezeket a jeleket. És az a fájdalmas, hogy a New Age, illetve az ilyen ezoterikus szekták, azok az ördögnek a jeleivel, úgymond karizmáival, nagyon sok hívőt toboroznak. És azért lehetséges ez, mert az ördög a sajnos tudja utánozni a karizmákat. Tehát az ördögről azt szokták mondani, hogy ő az Isten majma. Tehát egy plagizátor utánozza őt, és ő nagyon rá tudja tenni a kezét a karizmák területére. És a Bibliában is van erre egy rész, amikor ez történik, de mindjárt elolvasom, hogy azért lássátok, hogy happy end lesz a vége. Bement át Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta. Áron odadobta a botot a fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott. Erre hívatta azonban a fáraó is a bölcseket és a varázslókat, és azok az egyiptomi bűbájosság és egyéb titkos mesterség által hasonlóképpen tettek. Mindegyikük odadobta a botját, és az kígyóvá változott. Ám Áron botja elnyelte a botjukat. Tehát ez a csodálatos örömhír, hogy Isten mindig hatalmasabb, mint az ördög. És ettől függetlenül, hogy a gonosz képes sajnos ezeket a jeleket művelni, ahogy így az előbb láttuk, Isten nem fél mégsem attól, hogy jeleket használjon. Ha megnézzük az Új Szövetséget, akkor tele van Isten karizmatikus működésével, a csodákkal, a gyógyításokkal, halott feltámasztással, proféciákkal, tehát tele van. És egyszerűen, hogyha Isten ezeket a jeleket használja, akkor azt nem hiába használja. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy olyan játék, ez egy isteni játék, a karizma, a karizmatikus élet, ami kockázatot rejt magában, de ez a játék része. Tehát, hogy ezt a kockázatot, ezt a bizonytalanságot, ezt nem tudjuk kikerülni. És azért, mert valamit Isten így kicsit egy ilyen bizonytalanságba hagy minket, meg kockázatot kell vállalnunk, azért nem kell, ahogy szokták mondani, a fürdőkádal együtt a gyereket kiönteni. Tehát attól való félelmünkben, hogy eleshetünk, hogy tévedhetünk. Ha nem indulunk el, akkor soha nem fogjuk megtudni azt, Isten hol vezetne minket. Hát ha a gyerek az első esés után nem állna föl, nem segítenénk föl, nem menne tovább, hogyan tanulna meg járni? Tehát attól való félelmünkben, hogy most tévedhetünk, hogy elbukhatunk ezen az úton, vagy hogy a gonosz beteheti a lábát, azért nem mondjuk azt, hogy akkor nem fogjuk használni a karizmákat. És volt egy, nekem egy nagyon nagy mondat volt ez a Damiennek a leggyakorlatán, hogy azt mondta, hogy ha lovagolsz, és leesel a lóról, két lehetőséged van. Hogyha nem ülsz fel rá azonnal, akkor valószínűleg soha többet nem fogsz visszaülni rá, mert annyira megijedsz, és ez a félelem, ez megbénít téged, ez az egyik lehetőség. A másik pedig az, hogy azonnal visszaülsz a lóra, és folytatod tovább a gyakorlást. És akkor meg fogsz tudni tanulni, lovagolni. Én pont a múltkor korizni voltam, és jól eltángáltam, és az a mondat volt, hogy most azonnal fölkelek, és tovább megyek, és nagyon sokat segített, és pont ezért, mert így a leggyakorlatilag ezt hallottam, de ugyanez igaz a karizmára is. Tehát nem kerülhetjük ki azt, hogy ne legyen benne tévedés, ne legyen benne csúszás. Emberek vagyunk. Ahogy mondtuk, hogy a karizmáknak a használata azért tényleg egy kicsit egy ilyen bizonytalan terület, az isteni játék része, de mégis föl kell ülni újból és újból a lóra, és tovább kell vágtatnunk ezen a karizmatikus lovon. Jó, akkor nézzük ezt meg, hogy miért fontosak a karizmák. Vannak a jelentősebb karizmák, ez kicsit amikor ilyen látványosabb a profétálás, a gyógyítás, a csodatelésnek az ajándéka. Ezek arra hivatottak, hogy hitelesítsék Isten beavatkozását. Tehát amikor így ezt... Kicsit hangos vagyok. Tehát amikor valaki tényleg hitelesen profétál, látunk egy hiteles gyógyulást, akkor az tényleg nagyon megrendítő, és akkor tényleg azt látjuk, hogy itt Isten cselekedett. Ezt olvashatjuk is az 1 Korintus 14-ben, de ha mind profétálnak, és belép egy hitetlen, rejtett gondolatai felszínre kerülnek úgy, hogy arcra borul, imádja az Istent, és megvallja, valóban köztetek az Isten. Tehát, hogy tényleg, amikor így ezeket a karizmákat gyakoroljuk, az nem azért van, hogy csak úgy karizmatikus dolgokat csináljuk, hanem hogy az Istennek a jelenlétét bizonyítsa. A többi karizmának pedig az a célja, hogy megkönnyítsa mi dolgunkat, akik szeretnénk az örömhírt hirdetni, illetve hogy Isten úgymond így rátegye a pecsétet a mi ige hirdetésünkre. Ezt úgy olvassuk a Márk 16-ban, ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt, munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Tehát Jézusnak is fontos volt az, hogy ő igazolja a csodákkal és a jelekkel a mi ige hirdetésünket. Tehát nem lehet elmenni a karizmák mellett. És talán, amit így én ott értettem meg ezen a lelki gyakorlaton, az az volt, hogy a karizmák azok Isten irgalmának és szeretetének az eszközei. Tehát olyan a proféciában, amiket ott hallottunk, annyira megrendítette azokat az embereket, akik kapták. És azt láttad rajtuk, hogy az Istennek a szeretete árad ki ezen keresztül. Tehát amikor mi profétálunk, amikor mi gyógyítunk, nem mi, az Isten rajtunk keresztül, akkor tényleg Isten szeretete és irgalma ki tud áradni. Egyszerűen szükségünk van ezekre a jelekre, Istennek ezekre a beavatkozásaira. Amit még megértettünk ezen a lelki gyakorlaton, hogy a karizmák azok a rendes keresztény élet részét képezik. Tehát nem a különleges, meg nem a misztikus keresztény élet, hanem a hétköznapi, teljesen normális, ránk szabott keresztény élet részét képezik. Tehát nagyon sokszor van a karizmák körül egy ilyen nagyon misztikus aura, hogy csak az elkülönített elit használhatja. Most ezen a lelki gyakorlaton Damien, hát persze egy hosszú bevezetés után azt gyakoroltatta velünk, hogy hogyan tudunk profétálni egymásnak. És nagyon döbbenetes volt az, hogy utána kért visszajelzést, és azt kérdezte, hogy volt-e olyan a másik proféciájában, ami téged megérintett. És szinte mindenki azt tudta mondani, hogy igen, volt olyan. Tehát, hogy azt akarta ezzel nekünk így megtanítani, hogy mindenki képes a karizmákkal élni. Csak hogy egyszerűen nem hiszük el, mert azt gondoljuk, hogy ehhez nem tudom milyen elitnek kell lennünk. És hogyha olvassuk a Joel prófétát, ő pedig azt mondja, hogy az utolsó időkben kiárasztom lelkemet minden emberre, a fiatalokra, az idősekre, a szolgákra, a szabadokra, a férfiakra, a nőkre. Tehát, hogy nincsen kivétel, hogy csak a piótja kaphatja meg a karizmákat. Tehát nem ezt mondta. Szóval, hogy minden emberre. Tehát nincsen sem életkorhoz kötve, sem hierarchiához. Az egy nagyon fontos dolog, hogy alapvetően az ember az nem maga választja meg a karizmáját. Mivel, hogy ezt az Isten adja, kinek-kinek tetszése szerint osztva, ugye ezt is olvassuk a Bibliában. De természetesen, hogyha valakinek van egy olyan hivatás vagy küldetése, amit az egyháztól vagy a közösségtől kapott, mondjuk a papság, vagy az, hogy mondjuk van egy közösségnek egy felelőse, ők természetesen megkapják ezeket a karizmákat, az irányítás karizmája, vagy a tanítás karizmája, ami ehhez az adott hivatáshoz kötött. Tehát, hogy nem magunk választjuk meg, de vannak olyan hivatások, amikhez adatik ez a karizma. De attól függetlenül, hogy nem mi választjuk meg a karizmát, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kérni a karizmákat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lehet imádkozni a karizmákért. És természetesen, amikor imádkozunk, akkor a ráhagyatkozás szellemébe. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy Uram, én vágyom erre a karizmára, de Te tudod, hogy kellene nekem, hát nem nekem, kell a közösségnek ez a karizma, amit én tudok használni, vagy nem. A karizma az egy meg nem érdemelt kegyelem és egy ingyenes ajándék. Tehát nem azért kapjuk, mert jók vagyunk, vagy szépek vagyunk, hanem ez egy ingyenes ajándék. És azért kapjuk, hogy a fele barátainkat szolgáljuk vele, és hogy az egyház testét felépítsük. És igazából, hogyha valaki egy karizmáját imádkozik, akkor az nem gőg, hanem a szeretet. Abban az esetben, Úgyhogy tényleg az a vágya, hogy a fele barátait és a testvéreit szolgálja vele. Kérhetjük, de nem követelhetjük. Ma szeretnék nektek beszélni három alapról, aminek a talaján kibontakozhatnak a karizmák. Tehát három ilyen nagyon-nagyon fontos dologról. Ugye azt mondtam nektek, hogy azért így sokan vágyakozunk arra, hogy valamilyen, hát remélem, hogy valamilyen karizmát megkapjuk, és azért van egy olyan tapasztalat sokunkban, hogy lehet, hogy már nem tudom, hosszú ideje imádkozunk, de még mindig nem kaptuk meg. És így nagyon aranyos ez a szerző, akinek a könyvből írtam, hogy mi ilyenkor a teendő, bele kell törődni? Soha. Tehát azt mondja, soha. Tehát, hogy legyetek kitartóak. Mert hogyha elbátortalanodunk, akkor ez kockára teszi a mi ima életünket is, és a közösségnek a lendületét is. Tehát én úgy gondolom, hogy nem szabad belefáradni. Tehát azt mondja Isten, hogy aki kér, az kap, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Tehát, hogy tényleg ez a mi, tehát biztos vagyok benne, hogy ha amikor sokáig vágyok, tehát ha van bennünk egy vágy, kérjük az Istent, vágyakozunk rá, ő ezt meg fogja hallani. Tehát, hogyha tényleg szükség van arra a karizmára, akkor meg is fogja adni nekünk. Akkor mondom ezt a három feltételt, vagy ezt a három talajt, aminek karizmák kibontakozhatnak. Az első, amit itt most élünk, ez a testvéri közösség, vagy az egység. A közösség az egy nagyon erős szeretett kötelék, és egy olyan hely, ahol Krisztus van jelen. És ezért ezt az egységet, én úgy gondolom, nem én gondolom úgy, az Isten úgy gondolja, hogy ez egy olyan, mint a legnagyobb kincsünk. Tehát, hogyha ezt az egységet valami megtámadja, akkor azon a talajon a karizmák nem fognak többet tudni kivirágozni. És mi az, ami megbonthatja a közösséget, vagy mi az, ami sebeket ejthet a közösségnek a testén? Az első ilyen dolog az a megbocsátás hiánya, vagy a megbocsátás visszautasítása. Aztán, amit nagyon sokszor, hát nem tudom, én nekem ez nagyon fáj, akkor a hatalomért versengés van, vagy féltékenyek vagyunk egymásra, nem fogadjuk be a szegényeket, nem vagyunk már többé nyitottak arra, hogy befogadóak legyünk, amikor pártoskodunk, amikor viszályok vannak, amikor kritizálás van. Tehát ilyen talajon a karizmák nem tudnak kifejlődni. Ezért kell egy olyan talaj, ahol állandó megbocsátásban élünk. Ez nagyon nehéz. Tehát én is tudom, nekem is vannak nehezebb testvérek, akiket én nehezebben viselek. Biztos én is vagyok sokaknak nehéz testvér. De egyszerűen azt kell elfogadnunk, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy az egységünket megtörje valami. Aztán, ahogy Pierre tanít minket, hogy a reménység tekintetével kell néznünk egymásra. Tehát egy örömteli reménységgel kell néznünk egymásra. Lehet, hogy ismerjük egymást 100 éve. Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy a másik soha nem fog megváltozni, de ez nem az a reményteli tekintet, amivel Isten ő ránéz. Tehát az állandó megbocsátás, az örömteli és reményteli elfogadás, és hogy mindig a másik javát keressem. Mi a másiknak a java? Tehát ezen a talajon tudnak a karizmák virágozni. A másik ilyen talaj az az evangelizálás lendülete. Ugye azt mondtam az előbb, hogy az Isten a karizmákat az egyház építésére adta. És nem a mi javunkra elsősorban. Tehát nem azért, hogy mi jól érezzük magunkat, mi profétálgassunk egymásnak, gyógyuljunk, az is nagyon fontos. Az is fontos, hogy mi egymás között is használjuk, de elsősorban Isten akkor adja meg a karizmákat, amikor arra a legnagyobb szükségünk van. Tehát hányszor mentünk úgy el egy utcai evangelizációra, hogy be voltunk tojva. És hányszor jöttünk úgy haza, hogy tele voltunk örömmel. Mert közben éreztük azt, hogy az Isten cselekedett, hogy amikor az embereket megszólítottuk, akkor valamilyen titokzatos módon az Isten megérintette az ő életüket. Azért, mert mi bátran elindultunk, és mertünk az örömjét vinni, és ahogy mondta Jézus, hogy ő hitelesíteni fogja az evangelizációt jelekkel és csodákkal. És az Emiliano Tardif atyának van egy nagyon frappáns mondata. Egy csoport, ahol mindig ugyanazok jönnek össze azért, hogy jól töltsék el az időt, együtt imádkozva, azt fogják észlelni, hogy a karizmák kialszanak. Az a fontos, hogy Jézusról tegyük tanúságot, magunkat nem kimélve, nem törődve azzal, hogy elveszítjük emberi kényelmünket és tekintélyünket. Tehát amíg nem tudjuk azt felvállalni, hogy mi evangelizálunk, akkor is, hogyha nem kényelmes, akkor is, ha minden alkalommal újból és újból, ez óriási küzdelem, hogy hogy kilépjünk a saját kis csoportunkból, közösségünkből, addig Isten nem fogja tudni megadni a karizmáit. Ezek kemény szavak, de szerintem néha ki kell ezeket mondani. Aztán a harmadik az az evangéliumi szegénység. Itt azt mondja a szerző, hogy nem feltétlenül csak arról van szó, hogy most egy ilyen ferences szegénységben kell élnünk, mert azért Pierre ő nagyon szegényen él. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez is azért valahol fontos, de ő inkább arról beszél, hogy kitől függ az életünk. A világtól függ az életünk, vagy az Istentől függ az életünk. Hogy az anyagiaktól való félelemben élünk, vagy az Isten félelmében élünk. Hogy mi az, ami számunkra függést, rabságot vagy kötődést okoz. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket át kell vizsgálnunk, hogyha úgy érezzük, hogy így a karizmák már nem virágoznak, vagy a mi életünkben, vagy a közösségünk életében. Egy kicsit röviden, csak így elmondanám egy a karizmáknak a, hát egy a csoportosítását, az Aquinói Szent Tamásnak van egy viszonylag elég jó ilyen osztályozása, és ez az első Korintusi Levél 12. fejezet alapján csinálta, vagy készítette, ugye ahol felsorolja Pál apostol a karizmákat. Ugye vannak egyes karizmák, amik az ismerettől függnek, ezek a nyelvima, a nyelvének, a profétálás, az azonnali ismeret és a megkülönböztetés. Tehát kapunk Istentől egy ismeretet, vagy az adott emberrel kapcsolatban, vagy egy csoporttal kapcsolatban, vagy egy helyzettel kapcsolatban. Tehát ezek azok a karizmák, amik az ismerettől függnek. Vannak olyan karizmák, amik a szavaktól függnek. Ez a bölcsesség, amikor valaki úgy tud, olyan bölcsességet tud kimondani, amiről érzed, hogy az már több, mint csupán egy emberi bölcsesség, és az ismeret szava. Ugye amikor ezt szoktátok hallani például a második csütörtökön, amikor például Mari mondja, hogy van itt valaki, akit a kockás ingben van, és ma reggel. Tehát hogy konkrétan meg tudja mondani, van egy ismerete az illetőről. És ismét más karizmák pedig a cselekvéstől függnek, ez a, például a vezetés karizmája, vagy a hit karizmája. És Aquinói Szent Tamás azt mondja, ő a gyógyulást és a csodákat egy külön kategóriába rakja, ő azt mondja, hogy ezek az evangélium hirdetését kísérik, és az azt hitelesítik. A gyógyulás és a csodák az evangélium hirdetéséhez kötődik. Szeretném egy kicsit átadni a Ritának, a Gábornak a szót.
Nagyon egyszerű ilyen kis szerepjátékra gondoltuk, hogy hogyan is szoktunk elfogadni, átadni ajándékot, hogy mi az emberi szinten hogyan állunk hozzá az ajándékozáshoz. Nyilván ugye vannak különböző szeretett nyelvek, és valakinek nem szeretett nyelve az ajándékozás, most ezt félretesszük ezt a kategóriát. Tehát arra gondoltunk, hogy pár módot megjelenítünk abból, hogy hogyan lehet elfogadni ajándékot, vagy éppen elutasítani.
Szerintem nem vagyunk olyan jobban.
Azt mondta, hogy nincsenek olyan jobban szerinte, és nem fogadta el.
Sárgyó, fogad szeretettel ezt az ajándékot?
Köszi, de jaj, ne!
Hogy ne közelebb.
Ez nem túl jó. Nem jön a hátra.
A méret.
Nagyobb.
Ebben több szeretettel szeretném ezt az ajándékot neked átnyújtani.
Jaj, de jó. Köszi, hogy... Jaj, de jó. Tényleg rám gondoltál? Jaj, de jó. Nagyon szépen köszönöm. De figyelj, ez nagyon drága mulatság neki. Hadd fizessen ki ezt.
Ezt elmérjük.
Szia Maria, sok szeretettel szeretném neked ezt az ajándékot átnyújtani.
Köszönöm szépen, ez csodálatos. Mindig erre vágytam. Segítesz összerakni?
Igen.
Köszönjük szépen! Még a Sántítónak is a hasonlatok, de hogyha magunkban nézünk, akkor akár mind a négy megjelenített kis játékban is magunkra ismerhetünk. Bennem az szokott lenni az első kérdés, hogy ilyenkor, amikor így önreflexiót végzek, hogy miért akar engem megajándékozni az Úr? Akkor rájövök arra, hogy persze, hát azért, mert szeret, tehát, hogy ez egy, nem egy átvágás lesz, hanem egy, mert örömt akar okozni nekem. Azt mondja, miért jó, ha elfogadom az ajándékot, amit ő ad nekem? És én így sok év távolatában nekem ezt újra föl kellett mostanában fedezni, hogy célom-e, hogy ezeknek az ajándékoknak az elfogadásával és használatával célom, hogy beálljak az Úr szőlőjébe dolgozni, egész egyszerűen, hogy mások szolgálatára legyek, hogy ez tényleg az én szeretetem kifejeződése akar-e lenni a többi ember felé. És akarom-e, hogy az Isten dicsősége megnyilvánuljon. Amikor ezt így jobban átláttam, akkor sokkal nagyobb kedvel mondtam azt az Úrnak, hogy igen, itt vagyok, Uram, mit akarsz adni nekem? Küldjél akkor. De leginkább az, hogy Uram, engedd, hogy meghalljam a Te hangodat, engedd, hogy meghalljam a Te szavadat, hogy együtt dobanjon a szívünk, mert ahogy a legutolsó és legkedvezőbb kis szerepjáték mutatta, azt mondta Maria, hogy mindig erre vágytam. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a középső lányunk a Zsuzsi, ő egész kiskorától kezdve ő úgy fogadta el az ajándékokat, hogy tényleg, tehát szó szerint szívből azt mondta, hogy köszönöm, mindig erre vágytam. És legjobban mi lepődtünk meg, hogy tényleg erre vágyom. Persze volt, amit ugye irányítottunk, és figyeltük a jelekből, hogy mi az, aminek örülne a kisgyerekünk. És sokszor az Úr valóban minket is fölkészít így egy-egy ajándékának, egy-egy karizmának az elfogadására, hogy vágyat ad a szívünkben. Nem mindig, de nagyon sok esetben így vágyat ébreszt a szívünkben egy-egy karizma iránt. És ezt utána kérhetjük tovább. Ugye az volt Mariának utána a kérése, a nagy örömködés után, hogy segítesz összerakni. Ezt most én is a Damien Stain-es lelki gyakorlaton tudatosult bennem sokkal jobban, hogyha én kapok egy karizmát, utána azt kérhetem az Urat, hogy engedje, hogy kibontsam, hogy egyre jobban megértsem, hogy ez akkor hogyan van tovább. Hogyha kapok egy képet például nagyon egyszerű módon, az lehet, hogy nem kell rögtön elmondanom, akiért imádkozom, vagy amikor kaptam, hanem kérdezgethetem még közben az Urat, hogy igen, akkor ez így teljes, vagy még tovább menjünk? Mit akarsz ezzel mondani? És türelmesnek kell lennünk magunk felé is, az Úr felé is, és így a testvéreink felé is, amikor elkezdünk használni egy karizmát. Ami gyakorlatban, ami igazából szabály lehet számunkra, hogy helyes utat kapjunk, vagy találjunk, az a közösségi testvéreknek a megkülönböztetése. Hogy ha én úgy érzem, hogy kaptam valami karizmát, egy proféciát, egy képet, vagy akár más karizmát, nyelvek adományát, akkor ott vannak mellettem a testvérek, és ők segíteni tudnak abban, hogy azt mondják, hogy igen, de szerintem is az Úrtól van. Vagy ez egy szép, kegyes dolog volt, nem baj, te, de gyakoroltad, ez így is rendben van. Ami fontos a mi részünkről, hogy hogyan állunk ezekhez a megkülönböztetésekhez, amiket sok esetben másoktól kapunk, vagy mi magunk is reflektálunk magunkra, hogy alázatban tesszük ezt, egyszerűségben, hogy igen, ilyen egyszerű vagyok, elfogadom, hogy másnak is vannak karizmái, legalább olyan jók, mint nekem. Vagy az, hogy azt mondom, hogy inkább még a másik, bocsánat, így belezavarodok, tehát az egyik az, hogy alázat találjak hozzá, a másik pedig az, hogy legyen bátorságom. Ezt is kérhetjük az Úrtól, hogy add Uram, hogy legyen bátorságom elmondani azt, amit adtál nekem a többi ember javára. Hogy ki tudjam nyitni a számat. Egyáltalán hajlandó legyek elfogadni ezt tőled, hogy te akarsz rajtam keresztül szólni. A legelső ilyen
élményeim azok nagyon egyszerűek voltak. Nem mertem megszólalni még dicsőítésben egyáltalán, és pláne nem még a Szentírás sem mertem kinyitni. Ugye ez nagyon jó, sok esetben nem is sorolják a karizmák közé a Szentírásnak a, hogy mondjuk ez nyitás? Nyitottál, igen. Márpedig gyakran így a Szentírás szavaink keresztül egészen konkrétan és húsbavágóan szól az Úristen. És emlékszem, egy dicsőítés volt, és mellettem állt a Péri Zsuri, és mondta, hogy itt van a Szentírás, nyisd ki. Én remegett kezem, lábam, úgy, most. És azért kinyitottam. Közben valakiért szerintem közben járói mászok, és közben hangosan zajlott az ima is. És egy idő után visszafordult hozzám a Zsuzsi, hogy na, találtál valamit itt a Szentírásban? Ott néztem a jobb oldalát a Bibliának, azt se tudtam, mit olvasok magamba, annyira be voltam trágyázva. És akkor mondom, nem, szerintem itt semmi nincs, itt mondom, itt nézem, de szerintem semmi. Ja, dehogy nem. Hát ezt most pont valaki más, ezt profétálta, ezt mondta, olvasd csak föl. Nagyon jó volt az ő bátorítása. Kiderült, hogy én is ki tudom nyitni a Szentírást, és ezen keresztül az Úr tényleg meg tudta szólítani azt a testvérünket, akiért imádkoztunk, közben jártunk. Egy másik, ami most a téli szünetben történt, egy régi baráti családdal összejöttünk, ők is keresztények, és hát igazából soha nem szoktunk ilyen baráti összejövetelkor imádkozni, és most elhatároztuk, hogy fogunk egymásért imádkozni. Gyerekek is tök jól lefoglalták egymást magukat, felnőttek, bevonultunk a nagyszobába, elkezdtünk egymásért imádkozni. És ott a másik apuka, amikor imád kért, akkor kaptam egy képet. És az, elmondom ezt a képet, no? Hogy konkrét legyen. Az volt a képben, hogy benzinkút. Akkor utána tovább ment a kép, hogy ott a benzinkútnál ez az apuka ott áll az autóval, és akkor kell, hogy tankoljon. És én itt körülbelül megálltam, és el is kezdtem mondani az apukának, hogy figyelj, azt a képet kaptam, hogy beállsz a benzinkúthoz, tankolsz, szerintem azt jelentheti, hogy töltekezi az Úristen jelenlétében napról napra, akár a imádságon, szentírásolvasáson keresztül, és akkor itt tankoljál. Jó. Akkor még több minden elhangzott, és akkor végén leültünk, beszélgettünk, és megbeszéltük azt, hogy amit egymásnak kaptunk, az hogyan érintett bennünket. És azt mondta ez az apuka, hogy hát ezt nem fejezted be nekem. Mondom, mi? Hát most mit nem lehet ezen érteni? Szerintem neki ez nem teljes. És hogy ő ezt kimondta az utána való beszélgetésben, mondta, hogy tényleg, mondom, utána még a közbenjáró ima vége felé még kaptam tovább ennek a képnek egy folytatását, amit nem mondtam akkor el. Hogy ott van az egész családod bennül az autóban, és hogyha te tankolsz, ha te elmélyülsz az Úrban időről időre, töltekezel vele, az egész családodnak a vezetésére fog szolgálni. Tehát akkor jó irányba fog az egész családod haladni. És azt mondja, na ez az, ez hiányzott. Most már teljes a kép. És utólag akkor elmesélte, hogy gyakorlatilag elég messze van a lakóhelyüktől az iskola és munkahely, és mindig reggel együtt indul a család autóban, és ha nem is imádkozni szoktak olyankor, de jó kis keresztény tanításokat hallgatnak. És azt mindenki hallja, ez az ő kedvéért történik amúgy, de hogy ez számára megerősítés volt, hogy igen, az Úr vezeti őt, és ez jó csapás irány, hogy hallgatja ezeket a tanításokat, és utána erről beszélgetnek is akár. Igen. Tehát a sötétben tapogatózástól ne féljünk. Kérjük az Urat arra, hogy amit a szívünkre helyez, azt akkor fejtse ki bővebben, fejtse ki jobban. Amit nem spórolhatunk meg, az ugye az a személyes Isten kapcsolatunk. Tehát, hogy akkor fogjuk egyre jobban, egyre tisztában hallani az Úrnak a hangját, hogyha időt töltünk vele, hogyha el tudunk mélyülni. Tehát nem azért, mert kipipáltunk és teljesítettünk egy kötelességet, hanem azért, mert rá fogja egyre jobban hangolni
a mi szívünket az ő hullámhosszára. Vannak ilyen úgynevezett kitüntetett pillanatok, amikor a karizmáink jobban felfakadhatnak. Ugye ilyen a dicsőítés, vagy a nyelvima. Sokszor én például nyelvimát elkezdjük, és akkor kapok a másik számára egy képet, vagy egy proféciát. És ilyen a nyelveken való éneklés is. Ezeket pedig akkor nyilvánvalóan fontos megragadnunk. Hogyha megkaptad a nyelvimát, nyelveken való éneklést, akkor otthon is gyakoroljad. Ez legyen milyen mindennapi rutin az életedben. Ezek jutottak így eszembe, így még a készületben.
Biztos mindegyikőtöknek a szívében ott van az, hogy tehát van egy vágy arra, hogy szeretnék valamilyen karizmát használni, vagy abba elmélyülni, de ennek van egy komoly feltétele. Vagy nem is feltétele van, hanem egy belső odafordulás szükséges. Vitából beszélgettünk, olvas egy nagyon jó könyvet, Isten Vándorra, azt hiszem az a... Nem. Király úton, bocsánat, igen, Király úton. És abban a szerző arról beszél, hogy a karizmák akkor fognak föllángolni, akkor fognak nagyon intenzíven működni, hogyha mi be akarunk állni Jézus aratásába. Tehát van bennünk egy döntés, hogy igen, én szolgálni szeretnék, igen, én Jézus, én a munkatársat szeretnék lenni. Hogyha ez a vágy, ez bennünk van, és imádkozunk ezért, akkor a karizmák áradni fognak, a lélek áradni fog. Föltetjük azt a kérdést magunkba, hogy hogyan ismerhetjük fel a karizmákat, hogyha tartunk egy önreflexiót, egy belső fórumot, akkor néhány kérdést föltehetünk magunknak, hogy hol vannak bennem az erős késztetések, milyen vágyak mozognak bennem, mi az, ami nagyon érdekel, mi az, ami nagyon fontos, mik azok a dolgok, amiben bele tudok tenni energiát. Tehát onnan föl lehet ismerni, hogy az Úr azokon a területeken akar engem mozdítani, akar engem vinni, és már van bennem egy belső készség. Vannak, ez megnyilvánulhat negatívan is, tehát mondjuk vannak közösségi események, és akkor ott esetleg valami feltűnik nekem, vagy vannak olyan dolgok, amik tehát negatívumban is megjelenhetnek ezek az érzések, tehát valamire érzékeny vagyok, azt szeretném, hogyha jobban tudnánk csinálni, stb. Tehát másik oldalról is föltámadhat ez, tehát nem csak a buzgóság, hanem amikor így ilyen kritikák merülnek föl bennem. Nagyon fontos Istennek a vezetése, tehát hogyha imádkozunk egymásért, akkor lehet külön, hogy kifejezetten kérni azt, hogy az Úr engem miben akar használni, és akkor szerintem az Úr szívesen megmondja, tehát hogyha kérdezzük tőle, akkor azt mondja nekünk, hogy jó, akkor próbáld ezt, vagy csináld azt, és ad benne segítséget. Ezen is nagyon izgalmas beszélgetésünk volt a Ritával, mert én bennem felmerült, hogy jó, akkor profétai tekintélyt keresek, megkérdezem, hogy akkor ő mit szól hozzá, imádkozik értem, és azt mondja Rita, hogy nem. Az Emmanuel közösségben az van, hogy ott van a mezoné, és használjuk a kedves testvéreket arra, hogy az Úr mit akar nekünk mutatni. Tehát, hogy teljesen egyszerű, gyakorlati módon ez tud működni a közösségben. Tehát megkapjuk, egymásért megkapjuk ezeket az ajándékokat, hogy tudjuk segíteni. Tehát nem kell tudom, mi hova menni, hanem mi magunk egymásért imádkozva előre tudunk ezekben a kérdésekben lépni. Még egyszer ismételném azt a témát, amit az Adri már elkezdett, hogy kérni kell a karizmákat. Tehát nem lehet vacakolni, hanem kérni kell. Tehát Uram, én ezt a karizmát szeretném. Oda kell állni, és az Úrnak van egyfajta ajándékozási stílusa. Nem feltétlenül a meglepetésekre játszik, hanem azt mondja neked, hogy neked az ajándékozás, a kedvesség, a profétálás az a te ajándékod, és
úgy dolgozik a Jóisten, hogy megvárja, míg azt mondom, hogy Uram, akkor léci, add ide. Tehát el kell kérni. És minden részletét el kell kérni. Uram, hogy használjam ezt az ajándékot? Uram, mit kell tenni? Hogyan imádkozzam, hogy ezek az ajándékok működjenek? Akkor imádkozni kell azért, hogy Uram, amikor én kedves vagyok valakihez, akkor légy szíves, te lépj oda, és te érintsd meg őt például. Vagy hogyha profétálok, akkor a profécia érintse őt meg, és hasson a szívéig. Legyen jelen a te jelenléted, stb. Tehát ezeket mind el kell kérni. Ez egy párbeszéd Istennel, és az imában ezeket szépen föl kell fejteni, de Isten mindig a kéréseinkre reagál. Ott van a óriási ajándéka, de nem akarja ránk önteni, hanem úgy akarja odaadni, hogy amikor mi készek vagyunk, és mi el akarjuk tőle venni ezeket az ajándékokat. Tehát egyfajta ilyen kapcsolat az, amiben ezt tud működni. Tehát nem sötétben játszik az Isten, hanem teljesen világosan lehet vele így kommunikálni, és mindig adja az ő inspirációit, hogy mit kell tenni. És mindent vele és általa, hogy az ajándékokat nem magunknak tekintsük. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ezt az ajándékozási stílust azért csinálja, hogy ne higgyük azt, hogy ezek az ajándékok mi tőlünk működnek, hanem mindig legyen bennünk egy ilyen párbeszéd Istennel. Ahogy mondta Rita, hogy amikor mondjuk kapunk egy képet, akkor kérdezzük meg az Isten, hogy mit akarsz ezzel mondani, mi az, amire vezetni szeretnéd ő, mi ennek az értelme. Hadd mondjam el. Ha nem értjük, akkor kérem Uram, hogy mutasd meg, hogy ezt nem értem pontosan. Ez mikorra vonatkozik? A jövőre vonatkozik, vagy a múltra? Tehát, hogy tárja föl. Tehát folyamatosan beszélgetni kell a Jóistennel, és ezekben fognak kibontakozni a karizmák. Ami még nagyon fontos, és a lányok már ezt így említették, hogy a visszajelzések. A megkülönböztetett karizma a tanításban, ez egy nagyon fontos szó. Egy felhívással szeretnék élni felétek. Ugye a közösségünknek az alapszabálya az, hogy ne kritizáljunk, és ezért mindenféle visszajelzést visszafogunk egymás felé. A karizmák úgy tudnak szerintem hatékonyan kibontakozni, hogyha visszajelzünk egymásnak, hogy figyelj, ha te imád, az engem megérintett, vagy amikor beszélgettem veled, akkor szólt nekem az Úr általad. Vagy mennyire jó, hogy te arra figyelsz, hogy minden meglegyen.
Szerintem, hogy elsősorban itt a pozitív visszajelzésekre
gondolom. Lehet negatívan is, vagy kritikával is visszajelezni, de azt imádsággal kell tenni. Tehát meg kell kérni az Urat, hogy mondjam meg, ne bántsam meg, hogy az építse, tehát nagyon sokat kell imádkozni. Tehát ez egy imádságos feladat, sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy amit mondtál buzdítást, annak ez a szava, vagy ez a mondatrész, ez nagyon megérintett engem. Többiről nem kell mondani semmit, mert lehet, hogy az egy dísz volt, egy cikornya, vagy valami, vagy ő most akkor azt olvasta reggel, vagy imádkozott is, és megérintette az Úr azon keresztül, de nem feltétlenül szólt mindenkinek. Tehát, hogyha ki tudjuk emelni az adott imából, vagy az adott cselekedetből a jó dolgot, és azt tudjuk rá mondani, hogy ez szuper volt, ennek nagyon örülök, ezt köszönöm, ez megérintett, ez fontos volt, és szerintem ezzel tudjuk egymást segíteni, tehát nem szabad ezt visszafogni, nem lehet eléggé dicsérni a másikat. Tehát sajnos ilyen, inkább a panaszkodás felé megyünk el, meg jobban tudunk kritizálni, de ennek a kultúráját fejlesszük ki, hogy hogyan fedezzük fel a másikban az Istennek az ajándékait. Hát ez, most azt mondom, hogy ez egy karizma, de hogy ezt is lehet kérni az Úrtól, hogy segítsük ezt.
Beszéltünk arról, hogy ugye van egy bizonyos szabadsága a Szentléleknek, de ez nem zárja ki azt, hogy egy karizmát gyakorolni kell. Ugye, hogy a járást is gyakoroljuk, és egy karizmának meg kell érnie. Tehát ez tényleg, ahogy megkapjuk egy kicsit ilyen zöld, vagy ahogy mondta Marian, segíts összerakni, tehát egy ilyen kirakós. És hogyha nem kezdjük el használni, ha nem kezdjük el érlelni, akkor veszélyben forog egy karizma. Tehát akkor vissza is fejlődhet, el is veszíthetünk egy karizmát, el is hallhat egy karizma. Van egy aranyszabály, ami szerintem tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy egy karizma gyakorlása soha nem mehet a közösség egységének a romására. Tehát azt nem tehetjük meg, hogy mi olyan utakon járunk a karizmáinkkal, ami közben rombolja a közösséget. Tehát mindig, tehát ahogy mondtam, hogy az egység a legdrágább kincsünk. Tehát, hogy soha ne veszítsük el. És a Laci atya szokta mondani, a Vardalászó püspök atya, hogy egyetlen dolgot nem tud a gonosz utánozni, az egységet. De azért nagyon támadja. Tehát, hogy ezt mindig tudnunk kell, hogy ezért fontos, amiket majd most ezután el fogok mondani. Tehát mik azok a lelki követelmények, lehet így mondani, lelki követelmények, amit egy karizmát gyakorló testvérrel szemben azért vannak. Tehát vannak, tehát mindenkinek saját magával, illetve ez mindenkinek fontos, akik karizmát gyakorol. Az első az engedelmesség. Tehát a közösségen belül, illetve a közösség felelőseinek. Tehát a közösség felelősei azért kapták a felelősséget, hogy ők elszámoljanak a mi lelkünkkel. Tehát ők úgy vannak köztünk, hogy ők a legjobbat akarják nekünk, de a mi részünk pedig az, hogy engedelmeskedünk. Tehát, hogyha azt jelzik vissza, hogy most ez lehet, hogy nem éppen egy olyan karizma volt, amit nem jól használtad, ne add fél, folytasd tovább, nem kell megsértődni. Tehát szerintem ez a legborzasztóbb, amikor megsértődünk egy ilyen visszajelzés. Nem kell megsértődni. Azt akarja, hogy fejlődjél. Tehát, hogy semmi gond. Oké, most még ez a karizma a kezdeteknél van, még most botladozol, elesen, nem baj, hajrá tovább, ülj vissza a lóra, de tényleg engedelmeskedni kell, vagy ha azt mondja, hogy egy ideig most picit pihentessük ezt a dolgot, tehát ez engedelmesség. Aztán az alázat. A Pierre-nek az egyik legtöbbször ismételt szava ez volt, hogy alázat, alázat, alázat. Hogy a lelki életnek az alapja az alázat. Van egy nagyon szép kép, hogy az alázat olyan, mint a rózsafüzérben a lánc. Húzd ki a láncot, és szét fognak a szemek gurulni. Vedd ki az alázatot, és az összes erény eltűnik. Tehát, hogy egyszerűen az alázat az annyira fontos, hogy tudjuk, hogy nem mi vagyunk a fontosak, hanem Isten a fontos. Nem a mi terveink a fontosak, hanem Isten tervei a fontosak. Pierre-nek van egy gyönyörű meghatározás, hogy az alázat azt jelenti, hogy nem a saját utamat járom, hanem elfogadom azt az utat, amit Isten ad nekem. Mert ő az út, az igazság és az élet. Ez az alázat, hogy az Isten terveibe beállok. És Erzsi szoktam mondani, ezt nagyon szeretem, nem tudom idézni, és nem is vagyok egy ilyen villamossági szakértő, hogy a Szentlélek olyan, mint egy nagy feszültség.
Magas feszültség, az áram, ami a turbinákat hajtja, mindenféle hasznos dolgot művel, de hogyha nincs szigetelve két dologgal, az engedelmességgel és az alázatossággal, akkor hogyha ez a magas feszültségű áramot enélkül akarjuk használni, vagy valaki ehhez hozzáér, az agyonveri. Tehát ez a két szigetelő anyag, a Kantalamessa atya mondta egy országos találkozón, és hogy ennélkül nem tudjuk használni a Szentlélek ajándékait.
Igen, tehát az engedelmesség és az alázat az a szigetelők, hogy nehogy megrázom az áram. Rázom meg azért, csak az engedelmesség és az alázat keretein belül. Jó, ami még egy ilyen követelmény, az azt hiszem, amit Rita is mondott, hogy egy rendszeres és egy gazdag ima élet, ami egyéni imádságban, közösségi imádságban, közösségi kísérésben, egy lelki vezető jelenlétében zajlik. Tehát, hogy azt hiszem, hogy aki karizmákat gyakorol, annak nagyon fontos ez a külső szem. Hogy legyen mindig egy testvér, egy-két testvér, aki megkülönböztet, és egy nagyon gazdag és rendszeres ima élet. Aztán az áldozatvállalás. Tehát azt hiszem, hogy aki kapott karizmákat, az tudja, hogy a Szentlélek nagyon fel tudja borítani az életrendjét. Tehát, hogy akkor szolgálni kell az a karizmával. A szolgálat azt jelenti, hogy időt kell adni a szolgálatra. Tehát, hogy felborítja nagyon sokszor a Szentlélek az életünket. Tehát benne van ez az áldozatvállalás is ezekben a lelki követelményekben. És végül még a lelki éberség, ugye a kísértőz nem szereti a hiteles karizmatikusokat, mert nagyon sok embert elvezetnek az Úrhoz. Ezért különösen ki vannak téve így a gonosznak, tehát a gonosz céltáblái. Tehát sosem lehetünk elég éberek. Alázat, engedelmesség, sok ima, áldozat és lelki éberség. És még itt egy ilyen végső kis pici szösszenet, hogy a karizmáknak általában két érettségi foka van. Az első fokon elkezdjük felismerni magunkban, hogy valami megmozdul bennünk, hogy a Szentlélek elkezd működni bennünk. Ez lehet egy kép, lehet egy gondolat, lehet egy szó, lehet egy érzés bennünk. Tehát ez az, amikor így elkezdjük ezt érezgetni, tehát erre figyeljetek föl, tehát ez az első jele annak, hogy valamit a Szentlélek akarhat. Ezen a ponton szerintem nagyon fontos az, hogy a testvéreknek a segítségét kérjük. Ha nem vagyok biztosabban, van egy szó bennem tovább, hogy kérdezem egyrészt az Urat. Nem tudom, hogy mi ez a szó, oda megyek egy másik testvéremhez a közösségbe. Figyelj, ezt kaptam, mondjuk a dicsőítés alatt vagyunk. Oda megyek, ezt a szót kaptam, nem igazán értem, imádkozzunk együtt, hát ő jobban rájön. Vagy nyitottam egy igét, nem igazán tudom, hogy jó-e, oda megyek a másik testvérhez, megkérdezem, segíts megkülönböztetni. Tehát amikor elkezd így megmozdulni a Szentlélek, ez az első érettségi fok, és a karizmák második érettségi fokán ott már egyre jobban lehet látni azt, hogy ez valóban az Isten. Például a proféciák már sokkal megrázóbbak. A gyógyulások sokkal, mondjuk több gyógyulás történik, vagy azok a gyógyulások mélyebbek, vagy a megkülönböztetés finomodik. Tehát látjuk, hogy van egy érési folyamat a karizmákban. Tehát az a lényeg, hogy üljünk föl a lóra, kezdjünk el vele elindulni, először csak lépünk, aztán ügetés van először, aztán a vágta, aztán leesünk róla, visszaülünk, testvéreinket magunk mellett tartjuk alázatban, engedelmességben, és mindig a test felépítése, mindig a másik javára vannak a karizmák. És hogy mondtam nektek, igazából a karizmatikus megújulás csak a kezdet volt, de hogyha megmaradunk ebben a nosztalgiában, hogy milyen szép volt az, amikor a Szentlélek eljut hozzánk, akkor nem fogunk tudni tovább fejlődni. Tehát emlékszem, vagy hogy is hívják azt az atyát a közösségben? Ívlő szó. Ő szokta mondani, hogy nem, a karizmatikus megújulás ma van. Nem akkor volt 72-ben, nem 84-ben, amikor nem tudom, megkaptuk a Szentléleket. Az ma történik. Tehát Isten ma akar minket új utakra vinni. Mert hogyha mi mindig ebben a régi időben élünk, akkor a karizmák el fognak halni. Akkor Isten nem tud minket új utakra vinni. És hogy hallottuk az elején a Szüzanyi üzenetében, hogy új időkre készítelek fel benneteket, a Szentlélek általatok akarja megújítani a Föld színét. Ez egy hatalmas dolog. Én még nem tudom, hogy ez mit jelent, meg nem is tudjuk, hogy mit jelent, de én szeretném látni. És van ez a Máté 13-ban, hogy a ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek az, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok proféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem látta. És hallani, amit ti hallottok, de nem hallotta. Tényleg olyan fantasztikus korban élünk, nagyon nehéz korban élünk, de nagyon kegyelemmel teljes korban élünk. Tehát én arra hívlak titeket, hogy gondolkodjunk el a saját életünkről, meg a közösségi életünkről, hogyha működnek a karizmák, akkor ebbe lépjünk tovább, ha nem működnek, akkor hol vannak azok az akadályok, amiket mondtunk, hogy az egység, a közösség van, a szeretet, az engedelmesség, van-e bennünk lendület, hogy beálljunk az Isten munkájába, ahogy mondta a Gábor. Tényleg csak ott fogjuk megkapni a karizmákat, ahol szükség van rá, hogyha beállunk a munkába. Ha nem csinálunk semmit, akkor nem történik semmi. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kérdések.